Kedves hallgatóink! A nagybőti időszakban a Hét főbűn pszichológiai szempontból című tematikus műsorunk első része következik, melyben Kerényi Kata beszélget Éger Csaba pszichológussal.
A nagybőti időszakban minnyáján a figyelmünket befelé irányítjuk és keressük a szorosabb Isten kapcsolatot. Önvizsgálatot tartunk, vajon melyek azok a tevékenységek, tulajdonságok, amelyek akadályoznak és melyek segítenek bennünket az Istennel való szorosabb kapcsolat megélésében. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a készülékek előtt Kerényi Kata vagyok. A következő interjú sorozatban ehhez adunk segítséget Éger Csaba pszichológussal, az MCC Pszichológia Iskolájának megbízott vezetőjével. Kedves Csaba, köszönöm, hogy elfogadta a felkérést.
Én is köszönöm, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
A sorozatunk témája a hét főbűn lesz pszichológus szemmel. A mai adásban a fősvénység bűnével kezdjük a feldolgozást. Első kérdésem az lenne, milyen indítatásból válhat valaki fősvényé vagy mai szóhasználattal pénzhajhásszá?
A hét főbűnről talán bevezetőleg még egy-két gondolat, amit hogyha a pszichológia szemüvegén keresztül nézzük, akkor érdemes látni, hogy a pszichológia természeténél fogva alapvetően nem beszél bűnökről, hanem jelenségeket figyel meg, lélektani jelenségeket. Aztán majd van nyilván valamilyen értékrend, jelen esetben ez a keresztény-katolikus morálteológiai megközelítés, amely aztán valamire azt mondja, hogy jó vagy rossz, bűn vagy nem bűn. Így helyezkedünk el nagyjából, és ezért azt fontos talán még látni, hogy a pszichológia arra fogja hangsúlyt helyezni, hogy a kapcsolatainkban mit tesznek azok a jelenségek, amiket megfigyelünk, és hogyha így érkezünk el a fösvénységhez, vagy pénzhajhássághoz, vagy túlzott anyagiakhoz való ragaszkodáshoz, akkor a pszichológia elsősorban azt a kérdést fogja majd föltenni, hogy mi alakul bennünk, mi az a háttérmotor, ami mentén valamiért így kifelé nyúlunk, és valami külső dologhoz kezdünk ragaszkodni, illetve mit fog majd ezt tenni a kapcsolatainkkal, mert hogy kapcsolatban élő emberek vagyunk, és ezért meghatározó az életen áttartó jólétünkhöz, meg hogy létünkhöz egyáltalán, hogy a kapcsolatainkat milyen minőségben tudjuk élni. Hogyha konkrétan a fösvénységről beszélünk, akkor megfigyelhetjük azt lélektani szempontból, hogy egy olyan típusú működésmódról van szó, amikor valamiért az ember szükségét látja annak, hogy egy rajta kívülálló, megszerezhető és birtokolható tárgyal legyen nagyon intenzív, szoros kapcsolatban, és annak a mértékét egyre inkább növelje. Nem feltétlenül csak pénzről van itt szó, itt egyéb vagyontárgyakról, vagy egyéb olyan általunk értékesnek tekintett valóságokról is szó lehet, ami lehet, hogy éppen más irányból közelít, mint ami klasszikusan pénzben kifejezhető, de mégis számunkra értéket jelent. És hogyha ezt látjuk, hogy ez rajtunk kívül áll, akkor egyből következik a kérdése a pszichológiának, hogy na de mi mentén válik szükségessé számunkra az, hogy egy rajtunk kívülálló értéket emeljünk be az életünkbe, méghozzá, hogyha úgy akarok fogalmazni, túlzó mértékben, mert nyilván az, hogy pénzre szükségünk van, ezzel senki nem vitatkozik, mert a kenyeret meg kell vennünk a hónap végén is. Azonban, amikor ez a szükségleteinken messze túlmutat, és itt nem feltétlenül csak arra kell gondolnunk, hogy jachtot veszünk meg, csendes óceáni szigetet magunknak, nem csak ez mutat túl a szükségleteinken már az is túlmutat, amikor felhalmozzuk a pénzt. Tehát van, de nem költjük el. Tulajdonképpen ez is sorolható a fösvénység kategóriába, amikor, és bizonyára ilyet akár a saját életünkben is időszakról időszakra megfigyelhetünk, vagy a környezetünk életeiben is, hogy inkább törekszünk arra, hogy gyűjtsünk. Amikor sokat emlegetem most már azt, hogy de mégis miért tenne így az ember, akkor egy központi elemet szeretnék kiemelni, nem azért, mert ez az egyetlen, hanem mert ez egy gyakran előforduló, legalábbis az emberségünket alapjaiban meghatározó motívum, ez pedig annak a vágya, hogy önmagunkat szerethetőnek és értékesnek tudjuk tapasztalni. És hogyha önmagunkat szerethetőnek és értékesnek tapasztaljuk, akkor vagyunk jól. Ez lenne az ideális alapállapot, ugye? Hát ezt a keresztény katolikus hagyományban mennyországnak hívjuk, vagy paradicsomi állapotnak, amikor önmagában a létünknél fogva azt tudtuk tapasztalni, vagy azt fogjuk tudni tapasztalni, osztani, hogy nem tettem semmit, nincs semmim, csak vagyok, tehát a lét puszta valósága jogosít engem fel arra, hogy engem szeressenek, hogy szerethető vagyok és értékes vagyok. Aztán a világ megsebződik, ennek látjuk számtalan következményét, többek között azt is, hogy már az ember a születésétől kezdve sebzett kapcsolatokban él, akár a szülőkapcsolatokra gondolunk, akár más kapcsolatokra gondolunk, és ez a sebződés, ez intenzíven rávetül a saját szerethetőségünk és értékességünk kérdéskörére. Mi mentén fog engem egy közösség befogadni, mondjuk a munkahelyemen, vagy egy baráti társaság? Mi mentén fognak a szüleim majd elfogadni engem, vagy akár büszkeséget mutatni felém, vagy azt a jelzést küldeni nekem, hogy értékes vagyok és szerethető? És ez egy olyan mozgató, rugó alapkérdés, ami folyamatosan visszatér az életünkben, nem tudunk tőle elszakadni. Na most, hogyha elbizonytalanodom abba, hogy szerethető vagyok-e, vagy értékes vagyok-e, akkor beindul bennem, és itt hivatkozhatunk evolúciós ösztönre, vagy teremtettségünknél fogva természetes rendre, az, hogy valahogyan akkor az értékemet növelnem kell. Ugye, hogyha az evolúció irányából nézem, akkor azt mondhatom, hogy ha a közösség számára értéktelenné válok, legalábbis ez a fantáziám, és a közösség kitaszít, akkor meg fog kajálni a kartfogú tigris. Tehát mindent meg kell tennem azért, hogy a közösség engem befogadjon, és értékes tagjaként tekintsen rám. De ugyanígy természetesen ezt megfigyelhetjük a mai napig is a kapcsolatainkban, tehát meg fog jelenni nagyon intenzív, vagy akkor valamit tennem kell, hogy értékes legyek, valahogyan ezt meg kell mutatnom. És ennek az egyik kiváló eszköze az, hogy elkezdek például sok pénzt keresni, vagy felhalmozni. Tehát egy olyan vélt, vagy valós biztonságot kezdek el keresni, kívülről beemelni az életemben, amit én nem hiszek el, hogy az enyém, de mégis megerősítem magamat általa. Tulajdonképpen úgy értelmezhetjük ezt, mintha az önértékünket kihelyeznénk valami külső tárgyba, vagyomba, és azt mutatnánk utána a külvilágnak, hogy én magam nem vagyok olyan nagyon értékes, ezt én is tudom magamról, de van egy csomó lóvém, és ezzel viszont én meg tudom nektek mutatni, hogy potens vagyok, hogy a közösség számára elérhető vagyok, hogy tudok segítőleg is akár jelen lenni, vagy hatalmam van, befolyásom van, nem vagyok ezáltal visszautasítható.
Itt hadd legyen egy olyan kérdésem felmerült, az is eddig arról beszéltünk, hogy a közösségbe való méltó beletartozásnak egy fokmérője lehet. Lehet az ellenkező is, az indítatás. Független tudok lenni ettől a közösségtől, ha én úgy akarom, és ehhez megvan bennem az a potenciál, hiszen vagyonom van, birtoklok dolgokat, hogyha szükségszerű, én el tudok ettől a közösségtől távolodni, esetleg egyedül lenni, később olyan közösséghez csatlakozni, amit én választok, és nem a közösség engem.
Ez egy nagyon izgalmas kérdésfeltevés, mert hogy valóban van egy ilyen paradox vetülete a saját értékességemnek a kérdéskörének, ugyanis igen, hogyha valamiért én belül arról győződök meg, hogy én értéktelen vagyok, de ezzel nem akarok szembesülni, és hát hol máshol szembesülnék, mint a kapcsolataimban, ha nem hívnak föl telefonon, ha engem nem hívnak meg szülinapi buliba, ha rám nem gondolnak, amikor tanácsot kell kérni, vagy ha engem nem vigasztalnak meg, akkor kereshetem annak a módját, hogy ettől a tükörtől, ettől a fájó sebzettséget mutató tükörtől távolságot vegyek. Erre természetesen eszköz lehet egyfajta túlzó anyagi biztonság, de azt érdemes látnunk, hogy az alapmotívum még mindig hasonló, tehát még mindig a saját értékességemmel és szerethetőségemmel küzdök. Ez amúgy vissza fog térni mind a hét főbűnnél, ezzel nem is árulok el nagy titkot. Tehát az alapmotívum mégiscsak az lesz, hogy én magamról mit gondolok, hogyan látom magamat. Ugye klasszikus módon, vagy katolikus megközelítésből feltehetjük azt a kérdést, hogy elhiszem-e azt, hogy én Istennek fogadott fia vagyok, hogy én az ő gyermeke vagyok, hogy ő atyámként szeret engem, hogy ő úgy tekint rám, hogy én az ő tökéletes teremtménye vagyok, vagy nem hiszem ezt el, és hogyha nem hiszem el, és itt válik ugye bűnné a teológiában a fösvénység, hogy nem az a gond önmagában, ha valakinek sok pénze van, hisz ha tudjuk Szent Pátor is, hogy tudok szűkölködni és bővelkedni is. A gond az, hogy a fösvénységnél összekapcsoljuk egy hitellenes döntés. Ugyanis a hátterében az, hogy én nem hiszem el neked, Istenem, hogy te engem úgy szeretsz, ahogy vagyok, meg hogy én értékes vagyok a te szemedben, meg ilyenek. Én inkább hiszek a környezetemnek, a külvilágnak, vagy a saját vélelmezéseimnek, és inkább ezeket kompenzálom, mint hogy hozzád fordulnék, ezzel pedig ugye elfordulok.
Túlzott fókuszunk van? ezen a birtoklási kényszeren?
Azt gondolom, hogy napjainkban mindenképpen egy komoly kihívás, hogy hogyan tudunk jól egyensúlyt találni így az anyagi és a pénzvilága és a saját életünk között. Mert egyfelől azért azt látjuk, hogy a környezetünk azt adja elénk, hogy a gazdaságnak növekedni kell, nekünk növekedni kell, infláció van, fenn kell tartani magunkat, a családjainkat el kell tartani. Tehát van az életünknek egy valóság, ahol nem megkerülhető. Tehát nem tudunk mindannyian kivonulni a sivatagba remetének, mert akkor már egyből nem lennénk remeték, és azt mondani, hogy innentől kezdve nekem nem kell pénz, én megtermesztem a paprikámat, és csak azt fogom enni, ez nem realitás, ez ugyanúgy torzítás lenne, mint ahogyha másik irányba torzítanánk. De igen, feladatunk, azt gondolom, hogy keressük azt az egyensúlyt, hogy akkor mi az, ameddig valóban reális, szükséges mértékben keressük, akár például az anyagi biztonságot, hol van pedig az, amikor azon már túlléptünk, amikor igazából már teljesen biztonságban vagyunk, de még mindig tegyünk hozzá, de még mindig akarjunk többet. És itt föltehetjük magunknak a kérdést, hogyha teológiai aspektusból közelítem, kevésbé pszichológiaiból, hogy hol van az én hitem a gondviselésben, hol van az én hitem azokban a mondatokban, amik arról szólnak, hogy az ég madarai sem aggódnak, és akkor ti minek aggódtok, amennyi atyátok minden, megad mindent, amire szükségetek van. Vajon tudok-e ezzel azonosulni, vagy erre a mondatra inkább azt mondom, hogy igen, persze, de azért jobb a békesség, inkább legyen ott a bankszámlán, és akkor ha agya akar, gondoskodik, nem akar, nem gondoskodik, én meg békében vagyok, és gondoskodtam magamról, ugye? Tehát itt megjelenik ebben a fösvénység bűnében is nagyon-nagyon mélyen ez, hogy kiben hiszek, ki az én Istenem, hogyan vagyok én abban jelen. Tehát elsősorban magamban, a saját potenciámban, a saját hatalmamban, vagy átteszem inkább, és azt mondom, hogy elfogadom a kiszolgáltatottságot, elfogadom a függőséget, elfogadom, hogy a teremtő, a teremtettnek az ura és a birtoklója is, hogy így fogalmazzak, és ennek mentén működök, vagy ebből inkább kifordulok.
Abban az esetben, hogyha valaki hívást érez abba az irányba, hogy ezt a fajta tulajdonságot megszelidítse önmagában, és egy egészséges szintre hozza, egy egészséges egyensúlyba, melyek lehetnek olyan gyakorlati szituációk, vagy gyakorlati tevékenységek, amiben ezt érdemes újra és újra előhozni a bizonyos időközönként, hogy tetten érje magát, hogy a fejlődés elindult-e, hogy hogyan, milyen úton tart ebben?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, sőt, még talán egy lépést, hogyha teszek hátra, akkor az a kérdés is kapcsolódik hozzá, hogy egyáltalán mi mentén tudom eldönteni, hogy én most akkor fösvény vagyok-e, vagy nem? Vagy szenvedek-e ettől, vagy nem? Mert azért ennek van egy nagyon szubjektív vetülete, amit a külvilág kinél így, kinél amúgy ítél meg, és közben lehet, hogy egyáltalán nem úgy van. Ezt a kérdést talán úgy tudjuk egyféle módon megfogni, hogyha elkezdünk fantáziálni, és feltesszük magunknak a kérdést, hogy mi lenne velem, ha nem lenne annyi, nem gyűjtenék ennyit, ha elveszne a bankszámlámról, ha elveszteném ezt a típusú biztonságot. Ez a fantázia az milyen érzések kapcsolódnak? Mik lennének megoldásaim erre az élethelyzetre? Eszembe jut-e egyáltalán ilyenkor a hitem? Vagy eszembe jutnak-e a kapcsolataim, hogy azért van körülöttem más, aki segíthet? El tudom-e viselni azt, hogy én segítségre szorulok? Ugye legmélyebben megint csak az emberségünkkel és az értékességünkkel összekapcsolódó valóság, hogy tudok-e én egyáltalán azzal azonosulni, hogy segítségre szorulok? És hogyha ezekben a fantáziákban körbenézünk, és azt tudjuk látni, hogy igen, tulajdonképpen ez nekünk nem probléma, és valószínűleg legtöbbünk ezt fogja látni, akkor érdemes ez irányba lépést tenni, és kipróbálni, hogy na, akkor fussunk egy kört, és érdemes mondjuk megpróbálni, hogy hát akkor, ha nem tudom, van megtakarított pénzem, akkor annak egy meghatározó mennyiségét, ezt mindenki maga érzi, hogy mi a meghatározó, próbáljuk el felajánlani egy jó célra.
Csaba, a számból vette ki a szót, ez lett volna az utolsó kérdésem, hogy amikor az ember elkezd arról fantáziálni, hogy most vagyok egy életszituációban, amennyiben én ezt a hátteret bizonyos mértékig elveszítem, és rájövök arra, hogy feldolgozható számomra ez a veszteség, ott van egy hálaérzet, hogy ez az én fantáziámban él. Tulajdonképpen visszatérek az eredeti tényleges állapotomba, hogy mindenem megvan. Kialakul az emberbe az az igény? Kialakul-e az emberbe az az igény, hogy akkor azt a töbletet, amit most én meghatározok, egy olyan célra fordítom lehetőségeimhez mérten, amivel azt gondolom, hogy azokat segítem, akik esetleg ennél kevésbé jó szituációban vannak.
Ez a kérdés azért is izgalmas, mert egyfelől nem olyan nagyon egyszerűen megválaszolható, másfelől mellé tennék inkább egy gondolatot, ami lehet, hogy erre részben választat, hogy mennyire is tudunk ehhez alkalmazkodni, vagy hogyan, vagy a saját szükségünk hogyan van, vagy hogyan nincs. Egyfelől ez mindenképpen nagyon intenzív önnevelés, tehát nem magától értetődővé ez nem fog válni valószínűleg, hogy én nekem sose esik nehezemre a pénzhez fűződő kapcsolatomban az egyensúlyt megtalálni. Ellenben az egy nagyon izgalmas megfigyelés, hogy az eseteknek a legeslegnagyobb százalékában, és ezt megint csak szentírási történetet is tudunk, ugye a szegény asszony két filérjét például, a szegények sokkal-sokkal adakozóbbak, mint a gazdagok. Tehát amikor olyan gondolatok mentén próbáljuk magunkat és a lelkiismeretünket nyugtatgatni, hogy hát de nekem kell, mert a gyerek majd egyetemre megy, meg nem, szóval vannak ilyen fantáziák, amik akkor ez így hozzá kapcsolódnak, akkor azért azt tudjuk látni, hogy a valóság pedig az, hogy akinek nincs semmi, az azt is odaadja, ami van általában. Akinek meg van sok, az meg azt a keveset is nagyon nehezen adja oda, amit mondjuk karácsonykor egyszer ráveszi magát, hogy na most akkor jó fejleszek, megnyugtatom a lelkiismeretemet. Kérem, senki ne vegye rossz néven, magamat sem érzem ez alól kivételnek, de tehát itt nyugodtan elkezdhetjük magunkat egy kicsit a komfortzónánkból kimozdítani és kipróbálni. Na, akkor hogyan is működök én ebben? Tehát ne csak a fantáziánkban legyünk, hanem tegyünk is lépéseket ez irányba.
Csaba, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Azt gondolom, hogy időnk végeztével azt az egyet még feltétlen meg kell állapítanunk, hogy a fősvénység témakörébe abba jutottunk, hogyha az ember alapos önvizsgálatot tart, akkor célszerű lépést tenni az irányba, hogy elképzeljük az életünket egy kisebb, szűkebb keresztmetszetben, mint ahogy jelen pillanatban élünk, és hogyha ebből visszatérvén a valóságba azt érezzük, hogy több van, mint amire jelen pillanatban éppen szükségünk van, akkor segítsünk másokat, ez biztos, hogy elkezdi helyreállítani az ezzel kapcsolatos egyensúlyt az életünkbe.
Így van, és nagyon köszönöm.
Éger Csaba pszichológussal Kerényi Kata beszélgetett. A hét főbűnről szóló műsorunk adását holnap 14 óra 30 perckor folytatjuk. Tartsanak velünk!
Hírek.